Nagyon jó példa, nem is tudom melyik országgyűlésen, amikor ott voltak a magyar nemesek, és tök bőszen fölháborodva Mária Terézia intézkedései ellen, így vétózták volna mindenféle törvényét, meg ilyesmit, akkor ő egész egyszerűen belépett a terembe, gyakorlatilag Máriának költözve, karján a csecsemő Kalapos Józseffel, aki még akkor, tehát ugye a fiával, akiből aztán lett a Kalapos József, tehát karján a csecsemővel belépett, és a magyar nemesek így elérzékenyülve ettől a látványtól, ugye, szűzanya kultusz, tehát hogy mennyire meg lett ez erősítve, és hogy mennyire pontosan érzelgősen ki lett használva a magyarság ezáltal mindig, a római szentszék és a vele folyamatosan kollaboráló különböző európai rabló nagyhatalmak, tehát a fenevad által rögtön azt mondták a megtévesztett, ostobaságban tartott magyar nemesek. Én, például én, az ostoba katolikus, hogy országunkat és vérünket a királyért, vagy nem tudom, tehát egyből letérdeltek előtte, és megalázkodtak, és elfogadtak végül aztán mindent Mária Teréziától, aki egyébként, hát most mit mondjak, tehát szívta a magyarok vérét rendesen utána, és innentől kezdve így legálisan is szívhatta, mivel a magyar elit, ugye, a magyar politikai elit teljes merszélességgel fölzárkózott mögötte. Egy ilyen egyszerű húzás elég volt Mária Teréziától, a rafinált Jezabeltől. Tudta jól, hogy hogyan lehet megfogni a magyarok szívét. Ugye a boldogasszonyja, a boldogasszony kultussal. Sziasztok! Ma reggel egy szó jött egész egyszerűen, csak így beugrott egy szó. Még igazából nem hallottam ezt a szót, de egy összetett szó, igazából egy szójáték. Csak úgy beugrott autóvezetés közben. Még pedig az a szó, hogy szifilizáció. És hát így hagyhattam is volna az egészet fenébe, de hazaérkezve, tehát olyasmi volt ez, mint hogyha ezzel a szóval egy jelenségre, vagyis, hogy ez a szó, ez az összetett szó, ez a szójáték igazából egy jelenségre hívta volna föl a figyelmemet, ami jelenség gyakorlatilag mindenkit érint, de igazából az egész emberi civilizációt valamilyen mértékben, meg valamilyen szinten. És ez úgy jött elő, hogy feleségemmel beszélgetve, nem tudom már, hogy hogyan, de ő fölhozta azt, hogy mit, tehát hogy hogyan segített tanulni vasárnap késő este már a kisebbik fiamnak, illetve így lediktálni neki a történelem füzetébe bizonyos dolgokat, mert ilyen bepótolni valója volt, és akkor azokat kellett neki a füzetbe leírnia. És hát elég sok pótolni valója volt, és gyakorlatilag az egész vasárnapja elment erre, és már elég késő este volt, amikor segített neki, és akkor, tehát történelemből egy olyan, tehát most Szent István korát veszik, vagy hát már lehet, hogy vették, nem tudom, és akkor azt be kellett vezetnie a füzetbe. És ott volt egy ilyen dolog, csak úgy érdekességként elmondta a feleségem, hogy második Konrádot, tehát második Konrád, német-római császár megtámadta Magyarországot, mert hogy hát ugye kitalált a második Konrád, német-római császár, hogy mely államok kell, hogy nekik ilyen hűbéresként adóval fizessenek. Ugye, mint német-római császárnak, ugye az gigászira felhúvalkodott egónak. És Magyarország nem volt hajlandó neki fizetni, mert hogy önálló állam, független, akkor még valóban független állam volt, olyannyira, hogy Szent István alatt nem tartozott Magyarország Róma fennhatósága alá sem, tehát vallási vonalon sem, és nem tartozott a német-római császárság alá sem, mint hűbéres. És ezt akarta orvosolni a maga módján II. Konrád német-római császár úgy, hogy betört Magyarország területére, hogy ugye megleckésztesse a magyar királyságot, és Szent István pedig a felperzselt föld taktikáját alkalmazva, tehát gyakorlatilag csata nélkül kizavarta az országból. Felperzselt föld taktikája az, hogy kiéheztette a császári sereget, de úgy, hogy Konrád is ott volt a seregben. Tehát direkt élére állt a seregnek a császár maga, és egészen Bécsig üldözte aztán a teljesen kiéheztetett, elfáradt császári sereget a magyar sereg, és Bécset el is foglalta a magyar sereg, és Bécsnél be is kerítette ezt a császári sereget a magyar sereg, és nem felszámolta, hanem Szent István irgalmat gyakorolt felettük. Tehát irgalmat gyakorolt, és békét kötött II. Konráddal, és megetette az elcsigázott, kiéhezett sereget, foglyulejtett sereget, és utána szépen hazaküldte őket, hogy akkor menjenek békével, aztán többet itt meg ne lássa őket, és látszólag, amiről beszélni fogok, ehhez semmi köze nincsen, de azt hiszem, hogy így fontos elmondani, mert hát nem tudom, de elég összetett dologról lesz szó megint talán, vagy nem tudom, egyáltalán mindegy, lényegszerűen. Szóval a lényeg az, hogy ugye haza zavarta a sereget, és megerősítette Magyarország határait, megint csak a Lajta Fisa vonalában, sőt a Morva folyónak egy bizonyos részéig is meg volt erősítve Magyarország határa újra. És a német-római császár utána már nem követelt semmit sem Magyarországon, vagy Magyarországtól, hát persze egy jó darabig, tehát egy darabig. Na, és szóval én nekem csak az jött, hogy így mondtam is a feleségemnek, hogy ja, és persze, tehát ezek is ilyen történelmi tények, hogy ugye a német-római császárság, tehát nem véletlen német-római császárság, mert a római birodalom örökébe akart illépni, vagyis hát annak az öröksége tulajdonképpen az egész, és így a német-római császárság ilyen birtokokat adományozott a római egyháznak. Tehát igen szoros szövetségben volt a pápai trónnal. És akkor kérdeztem a feleségemet, hogy még most sem látja, hogy hát tulajdonképpen ez az intézményesült kereszténység, ugye, vallás, az igazából kit szolgál, tehát hogy milyen hatalmat szolgál, és akkor, hogy miért jövök ezzel megint, mert igen, az egyház is emberekből áll, és hát az emberek mindig is követtek el bűnt, stb., meg ilyesmi, de hogy attól még igaz a római egyház. Na de mondta neki, hogy mindig az erő felé hajlott, tehát mindig birodalmakhoz csatlakozott, illetve a birodalmak, különböző birodalmak, ugye, tehát hogy ezért parázna, gyakorlatilag az egyház parázna. És ez okozza, ez a paráznaság, tehát ő a babiloni nagy parázna, tehát ilyen egyszerű, tehát a római katolikus egyház, és akkor a leány szervezetei, ugye, a hozzátartozó. Most ezzel nem kell egyetérteni, meg semmi ilyesmi, de hiszen az az érdekes, hogy a egész egyszerűen a történelembe is, bár a történelmet mindig a győztesek írják, és arra is kitérek mindjárt egy picit, mert ebben az egész dologban benne van ez is. Tehát, hogy a győztesek írják, de bizonyos dolgokat nem tudnak elhallgatni. Itt ugyan az körülbelül el lett hallgatva, hogy tehát csak annyi van megemlítve, hogy békét kötött Szent István a német-római császárral, de az el van úgy hallgatva a történelemkönyvekből, hogy hát tulajdonképpen irgalmat gyakorolt felettük. Tehát simán elfoghatta volna a császárt, akár ki is végezhette volna, vagy kivégeztethette volna, vagy felszámolhatta volna az egész sereget, de mivel ez egy menekülő sereg volt, ezért ő irgalmat gyakorolt felettük. És más források egyébként ezt le is írják. Tehát, hogy valóban megetette őket, és azt mondta, hogy ennyi, többet ide ne gyertek, stb. Tehát így leegyszerűsítve. Na most, csak hogy amire ki akarok igazából térni, az az, hogy ugye a római egyház, a katolicizmus, de úgy általában az intézményesült kereszténység, azért is mondtam azt, hogy és a leányvállalatai, mert azóta a római egyház már újra összeszűrte ugye a nagy ökumené nevében az összes többi ugyanilyen alapokon nyugvó kisebb egyházakra, vagy egyházakkal összeszűrte a levet, és nagy ökumenében egyesülnek. Most itt nem ilyen külső vádaskodásra akarok, tehát így kitérni, tehát én nem vádolni akarom, mert ez egyfajta megoldást nyújtott az európai civilizáció terjedésének, és magyarázatot adott arra is, számomra legalábbis, hogy miért jött reggel ez a szó, hogy szifilizáció. Tehát utána néztem, hogy egyáltalán van-e ilyen szó, hogy szifilizáció, és van, valóban volt már, hogy alkalmazták ezt a szót. Egy bizonyos művész, azt hiszem, talán nem tudom, hanyadik századból, tehát így láttam tehát ugye rákerestem, és akkor a Google feldobott egy képet, aminek az a címe, hogy civilizáció és szifilizáció. És az a kép ilyen európai matrózt ábrázol, ahogyan éppen erőszakol meg egy fekete benszülött nőt. Tehát ilyen összefüggésben, de ez is egyébként hasonló valamilyen módon. Eugene Cadell készítette ezt a talán rézmetszetet, nem tudom, vagy részkarcot, de inkább rézmetszet, vagy nem, ez inkább litográfiának tűnik. Na mindegy. Tehát nem 20. századi kép, az biztos, de egy ilyen gúnyrajz tulajdonképpen. Na mindegy. És hogy ezek után én rákerestem, mert eszembe jutott megint csak ez a szó, hogy szifilizáció, és rákerestem a szifiliszre, hogy az pontosan milyen betegség. Tudom, hogy milyen betegség van, mint hogy ismerem, tehát a szifilisz az ilyen nemi úton terjedő nemi betegség, tulajdonképpen vérbaj más néven. Tehát a vérnek a baja. Ugye a vérben van a lélek. És ezt írja róla röviden a Wikipédia, tehát a rövid kivonatos verziót olvasom, csak mert ebben gyakorlatilag benne van minden, nem akarom felolvasni az egészet, mert az egész Wikipédia szócikket, csak ennyit, hogy a szifilisz más néven vérbaj, bujakor, bujasenyv, szexuális úton terjedő, időt lefolyású, fertőző nemi betegség. Kórokozója a pallidum alfajú spirochalata nevű baktérium, a treponema pallidum által okozott fertőzés, ami nagyon sokféle tünetet utánozhat, ezért nevezik a betegségek majmának is. Na és hát itt van a lényeg, hogy nagyon sokféle betegséget utánoznak a tünetek, és ezért nevezik betegségek majmának. Ugye Isten majmának pedig a sátánt nevezik. De, tehát még ilyen összefüggésben is összevág a dolog, de az, hogy nagyon sokféle tünetet eredményezhet, ezért nagyon sokféle betegséget utánozhat, ez azt jelenti, hogy maga ez a paráznaság okozta betegség, tehát a paráznaság maga a fő baj, de olyan tüneteket produkál, amelyek más okokra, tehát felületesen más okokra vezethetőek vissza akár, tehát hogy megtéveszti az embert, és éppen ezért tud nagyon hosszú ideig lappangani. Tehát ez egy ilyen nagyon hosszú ideig lappangó, idült lefolyású. Tehát ezért azért idült lefolyású, mert sokféle tünet jelentkezik, míg mire végül esetleg kiderülhet, hogy hát az illetőnek, akinek ez a problémája, annak szifilisze van. Egyébként ehhez hasonló a korunk szintén nem úton terjedő betegsége az AIDS. AIDS is. Az is ehhez hasonló. Az is ugye, tehát nem feltétlen, tehát az AIDS szövődményeibe szoktak meghalni általában az emberek, tehát amit okoz maga ez a paráznaság okozta betegség. Tehát tüdőgyulladás, vagy bármi ilyesmi. Hát nem tudom pontosan, tehát nem akarok itt felsorolni mindenféle mást, hanem egész egyszerűen legyengíti az immunrendszert teljesen, tehát az a szervezet védekező készségét, tehát legyengül maga a lélek teljesen, és már nem tudja megtartani a testet semennyire, és ezért bármilyen más betegség rátelepül. Ez az AIDS. Na de most a szifilisz, az meg ahogy az is gyengíti a szervezetet keményen, és nagyon sokféle ilyen időszaka van, vagy nem tudom, hogy mondjam, ilyen stádiuma, és például az egyik ilyen stádiuma, az például a szellemi leépülést is okozhat, mert még az idegrendszert is megtámadja idővel, tehát talán a betegség legvégén, nem is tudom. Tehát, hogy sokféle tünetet produkál, eredményez. Hát a sokféle tünet az például, hogyha, na, és ez hogyan függ össze, ugye a babiloni paráznával, a nagy paráznával, tehát a nagy parázna is, a nagy paráznaság is okoz mondjuk kisebb konfliktusokat. Mondjuk a német-római császárságot támogatta a római pápa, tehát a római egyház. Viszont a római egyház alá nem tartozott akkor Magyarország semennyire. Tehát a magyarországi püspökségeket például Szent István alapította. Tehát nem volt hozzá semmi, de semmi köze a római egyháznak. Tehát itt éppen ezért, hát hogyan lehet ezt a későbbiekben mégis a maga javára, hogyan tudja esetleg a maga javára fordítani mindezeket a dolgokat, ez a szellemi fertőzés, a szifilisz maga, tehát a szifilizáció, civilizáció helyett, amit ugye a vallásosság okoz, tehát hogy mondjam, tulajdonképpen ez okozza a kognitív diszonanciát is, tehát a kognitív diszonancia, most így nem is tudom, hogy mit mondjak, lehet, hogy nem lesz érthető, amiről szeretnék beszélni, de hogy inkább ezt is felolvasom a rövid verzióját, pillanat. A kognitív diszonancia az az ellentmondásos belső feszültség, amely akkor keletkezik, amikor két vagy több ellentétes gondolat, hit vagy attitűd keveredik bennünk, vagy amikor viselkedésünk nem áll összhangban értékeinkkel és meggyőződéseinkkel. Tehát, hogy vannak ugye alapvető értékek a kereszténységben is. De valahogy nem fér össze, valahogy mégsem az, amit ugye a világban produkál, mint ilyen szellemi vezérlő tényező. Tehát itt is, amikor föltettem a feleségemnek a kérdést, hogy látja-e akkor, hogy igazából a római egyház és a földi helytartójával együtt az kit szolgál, illetve milyen törekvéseket, milyen világi birodalmi törekvéseket szolgált mindig is. És hogy ne beszéljek én, mit tudom én, tehát annyira furcsa, hogy gyakorlatilag a szemünk előtt történik és zajlik, és valóban úgy van, hogy ezt valahogy Jézus Krisztus személyes ismerete nélkül az ember egész egyszerűen nem tudja meglátni, vagy nem láthatja meg, és ez okoz benne kognitív diszonanciát, amit viszont a vallás azzal ellensúlyoz, tehát hogy feloldja időlegesen, pedig ennek szükséges kéne, hogy legyen, hogy mindenkiben előjön a kognitív diszonancia. Tehát a Pál apostol is beszélt erről, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem halálnak testéből, vagy amikor arról beszél, hogy két ember lakozik bennem, mert mindenkiben két ember lakozik, de ezt nem mindegy, hogy ki oldja föl, illetve hogy hogyan. Tehát, hogy ezt Jézus Krisztus oldja föl, vagy Jézus Krisztus nevében egy vallási gondolkodás és vallási attitűd dogmákkal, hiedelmekkel és babonákkal teletűzdelve, illetve mit tudom, szertartásokkal, meg szertartásos viselkedések betartásával, meg törvényével. Tehát ez nem mindegy, hogy ki oldja föl, és erre szolgál tulajdonképpen, erre szolgál a világvallás. Tehát a kereszténység, mint világvallás. Tehát a világvallása. Mert akkor Jézus Krisztus nevében olyan hazug dogmák születhetnek, mint például az, hogy ami ugye Szent István legendájában van leírva, vagy tehát van neki kis legendája, meg nagy legendája is, de mindegyikben le van írva, ugye, hogy ő felajánlotta Magyarországot Máriának, amit én kétlek egyébként. És a kételkedésem abból adódik, pontosan abból, hogy azt nem tagadja a római egyház sem, hogy tehát ő is Szent Istvánt apostol királynak nevezi, mégpedig Krisztus apostolának. És hogyha valaki Krisztus apostola, ez az egyik. Jó, de mondjuk ezt ténylegesen alátámasztja az, hogy Szent István valóban ismerhette Krisztus, mert aki gyakorlatilag véráldozat nélkül legyőz egy hatalmas nagy hadsereget, tehát egy német-római császári hadsereget, és utána irgalmat gyakorol felette, ő valóban ismeri Krisztust. És ha valaki valóban ismeri Krisztust, akkor tudja jól, hogy ő az urak ura, királyok királya, és akkor a koronáját, tehát az országát, az ország koronáját nem egy kitalált személynek fogja felajánlani, hanem az urak urának, királyok királyának. Tehát ha valakinek egyáltalán felajánlotta Szent István a koronát, akkor az Jézus Krisztus volt. De ugye, Szent István szenti avatása, most ez teljesen mindegy, hogy szent életű volt-e vagy sem, én azt nem tudom, de én azért nevezem így, mert ez a köznyelven így hívják, tehát Magyarországon ez a neve. Az úgy mindig is rosszul hangzott nekem, hogy első István, meg ilyesmi, tehát így az úgy nem tetszett úgy kimondani. Nem azért, mert hogy, tehát teljesen mindegy, hogy szent volt-e vagy sem. Én nekem így marad már, mint megnevezés, úgyhogy mindegy, mert nem erről akarok beszélni. Csak a lényeg az, hogy az ő szenté avatása és annak az eljárása az a Magyarország és pont a római, német-római császárság közötti, illetve a római egyházzal kötött, vagy a kettő közötti szoros együttműködésnek volt az egyik ilyen megnyilvánulása, vagy az egyik ceremóniája. És az ő szenté avatására készültek el Istvánnak, Szent Istvánnak a legendái. A kis, illetve nagy legendája írott formában. És ugye az írott forma az mit jelent, hogy latinul leírogatják, meg ilyesmi? Azt, hogy ezeket olyan helyeken írták le, ahol, aminek ugye köze volt az úgynevezett római egyházhoz. Tehát, mit tudom én, kolostorokban írástudók és a korabeli írástudók és farizeusok, akik semmi másra nem használták a vallást, mint a római birodalom hatalmának megszilárdítására. Azért mondom, hogy római birodalom, mert a német-római császárság az például a római birodalom. Tehát Európát eszerint akarták, tehát úgymond névlegesen a kereszténység köntöse alatt építették föl olyan formájúvá, illetve azzá, aminek ma is látjuk. És hogy ennek köze nincsen, hogy mondjam, Jézus Krisztushoz, az viszont egészen biztos. És ezért van, de ezt mondom, ezt mindenki vizsgálja meg, mert én nekem ilyen nagy történelmi tudásom, meg ilyesmi nincsen. És nem ismerek sem levéltári dokumentumokat, meg nem is akarok kutakodni, meg kutatni ezután. Én nekem ez csak így jött, mint ilyen meglátás, hogy aki irgalmat gyakorol, ő ismeri Krisztust. És aki úgy győz le egy felfuvalkodott, pökhendi, vérszomjas sereget, hogy vér nélkül, és még utána még meg is eteti őket, mert kiéheztek, és úgy küldi őket haza, hogy menjetek Isten hírével, és hogy ebből okuljatok, tehát irgalmat gyakorol felettük, ő neki gyakorlatilag a szájába lett adva az, hogy tehát utólag, írott formában, ugye a legendák leírásával, hogy mindezt a szűzanya nevében, és nem tudom, hogyan így meg úgy tette, és hogy neki ajánlotta föl aztán az országot, hogy így kerüljön az ország hadhatós védelem alá. És azért is gondolom, hogy ez a római egyháznak volt a húzása, mert mivel Szent István a keresztény hitet, tehát a Krisztus hitet terjesztette az országban, az azt is jelentette, hogy a korábbi babonás ősmagyar hitek ellen viszont Krisztussal harcolt. Most azt nem tudom, hogy hogyan, hogy ugye nem lehet tűzzel, vassal harcolni ellene, de hogyha mivel ő király volt és törvényes király, tehát mivel törvény gyakorolt, hát az Ószövetségben is, ugye, ami mérgezte a zsidóságnak a hitét, illetve az Istennel való kapcsolatát, azt egész egyszerűen megtorolták. Tehát a boszorkányságot, meg a különböző hamis hazug ideológiákat, a bálkultuszt, meg ilyesmit, amíg lehetett, addig kiirtották egész egyszerűen a nép közül, hogy ne tudja fertőzni a népet. Na, hogyha tűzzel, vassal írtotta is esetleg a pogányságot, ugye amiben beletartozott a boldogasszony kultusz, meg amit most ugye újfent szeretnének újraéleszteni, na ezt így kedvezve a magyarságnak, tehát hogy a római egyház felé fordítsa akár a köznép figyelmét is, tehát erre rá lett húzva ez a Mária kultusz, tehát a boldogasszony kultuszra. Ezért van nekünk nagy boldogasszony ünnepünk, meg ilyesmi. Tehát, hogy így a pogány magyaroknak is szimpatikussá lett téve, úgymond a kereszténység, hogy nem kell elhagyni teljesen ugye a régi babonákat, babonás hitet, földanya, meg nem tudom milyen kultuszokat, hanem egész egyszerűen rá lett húzva a kereszténységnek a köntöse. Alkalmas volt erre a Mária tisztelet. Na és ezért ajánlotta úgymond papírformában, a római egyház szerint ezért ajánlotta föl Szent István Magyarország koronáját a szűzanyának, Máriának, aki pedig ilyen formában egy kitalált személy. Mert Istennek ugye nincsen anyja, Jézusnak volt földi édesanyja, Mária, tehát ő neki volt a földi édesanyja. Na, mindegy. Tehát, és ez dogmává szilárdítva, tehát nem véletlen, hogy akkoriban lett egyébként dogmává szilárdítva egész Európában a Mária tisztelet. Tehát egész addig nem igen volt. Tehát ezek mindig hatalmi játékok voltak, és tehát világi hatalomnak a bebetonozása és beágyazása. Ugye a babiloni nagyparázna visszafekszik a Babilonnal, tehát ennyi. A Babilon az mindig a birodalmat jelképezi, a földi birodalmat. Na és így, hogy az emberek ne tegyenek föl kérdéseket, ezért vannak létrehozva a dogmák, ezért vannak megszilárdítva a dogmák. És egész egyszerűen, meg ugye a dogmákhoz tapadó rítusok, ezekkel meg van erősítve újra és újra, évről évre, az évkörnek megfelelően, ugye gyümölcsoltó boldogasszony, gyertyaszentelő boldogasszony, meg mindenféle boldogasszony, kultusz, meg ilyesmi, akkor emiatt eltették így, megaszalták Szent István jobb kezét, hogyha egyáltalán az valóban az ő jobb keze, lehet, hogy az ő jobb keze, nem tudom, teljesen mindegy, emiatt az körbe is hordozzák, hogy mivel a magyarságnak az emlékezetében ott van Szent István, és tudják jól, hogy erős és jó király volt, mert az országát megvédte, a népét megvédte a mindenféle betöréstől, egész királysága alatt végig hadakozott. Hát nem végig, mert mit tudom én, tehát második Konráddal meg kellett vívjon, tehát de igazából hadakozott nagyon sokat az országra szemet vető birodalmi törekvésekkel szemben, ezért meg kellett erősítse az országát, és meg kellett erősíteni a hitben is. És irgalmat gyakorló király volt. Erős, kemény törvények voltak, de irgalmas szívű volt. Na, és ezt tudja jól a nép, tehát a nép emlékezetében ez ott élt, és ott él, és ugye felöltöztetve olyan tulajdonságokkal, amiket aztán már később tesz rá maga a római katolicizmus, ezzel fel van oldva a kognitív diszonancia az emberekben, és akkor nincsenek kérdések. És ez odáig fajult, ez a dolog, tehát, hogy ezt a későbbiek is alátámasztják, ugye, amikor Mária Teréziát magyar királlyá koronázzák, vagy talán még akkor nem is koronázták magyar királlyá, nem tudom, de nagyban hozzájárult az, hogy ez a szűzanya kultusz és szűzanya tisztelet és bevonalság, ez mindig a vesztünkre volt igazából, tehát a magyarságnak a vesztére, mert érzelgős hitet eredményezett, érzelgős babonás hitet. És erre egy nagyon jó példa, nem is tudom melyik országgyűlésen, amikor ott voltak a magyar nemesek, és tök bőszen fölháborodva Mária Terézia intézkedései ellen, így vétózták volna mindenféle törvényét, meg ilyesmit, akkor ő egész egyszerűen belépett a terembe, gyakorlatilag Máriának öltözve, karján a csecsemő Kalapos Józseffel, aki még akkor, tehát ugye a fiával, akiből aztán lett a Kalapos József, tehát karján a csecsemővel belépett, és a magyar nemesek így elérzékenyülve ettől a látványtól, ugye, szűzanya kultusz, tehát hogy mennyire meg lett ez erősítve, és hogy mennyire pontosan érzelgősen ki lett használva a magyarság ezáltal mindig, a római szentszék és a vele folyamatosan kollaboráló különböző európai rabló nagyhatalmak, tehát a fenevad által, rögtön azt mondták a megtévesztett, ostobaságban tartott magyar nemesek. Én, az ostoba katolikus, hogy országunkat és vérünket a királyért, vagy nem tudom, tehát egyből letérdeltek előtte, és megalázkodtak, és elfogadtak végül aztán mindent Mária Teréziától, aki egyébként, hát most mit mondjak, tehát szívta a magyarok vérét rendesen utána, és innentől kezdve így legálisan is szívhatta, mivel a magyar elit, ugye, a magyar politikai elit teljes merszélességgel fölzsárkózott mögötte. Egy ilyen egyszerű húzás elég volt Mária Teréziától, a rafinált Jezabeltől, ugye, tudta jól, hogy hogyan lehet megfogni a magyarok szívét, ugye a boldogasszonyjal, a boldogasszony kultusszal. Na, hogyha István, Szent István egész életében, mint apostol király úgy működött, illetve úgy tevékenykedett, akkor az azt jelentette, hogy ő a Krisztus hitet óhajtotta terjeszteni pontosan a magyar babonasággal ellentétben. Nem pedig a magyar babonaságot akarta ő, mit tudom én, keresztény színezetűvé tenni. Mert akkor, mit tudom én, akkor tényleg elég lett volna őnek is benyelnie a békát, és akkor akár a német-római császársághoz tartozni, ugye az akkori nagy Európai Unióhoz, úgymond. Tehát egész egyszerűen a történelem folyamatosan ismétli önmagát. Például az Európai Unióban azok a csillagok. Hát hogyan volt a magyarsággal például a magyar konzervatív keresztény gondolkodású magyarokkal, most nem a liberálisokról beszélek, hanem a konzervatív keresztény gondolkodású magyarokkal elhitetve az unióba belépésnek a fontossága. Hát úgy, hogy az a 12 csillag az Európai Unió zászlaján, az a Mária 12 csillaga, amivel szokták ábrázolni a feje körül, a glóriája tulajdonképpen. Tehát ezt is összefüggésbe hozták Máriával. Tehát, hogy itt egy olyan aljas megtévesztő játszma folyik, ami semmi másra nem szolgál, csak azt a természetes ilyen önellentmondást, amiben folyamatosan bele kéne, hogy ütközzön az ember, pontosan azért, hogy újjá tudjon születni, hogy megláthassa a valóságot, és megláthassa az igazságot is. Tehát az folyamatosan egy ilyen hamis feloldást ad. Vagyis arra mindig folyamatosan egy ilyen hamis megoldást adnak ezek az úgynevezett hitbéli dogmatikus dolgok, és távol tartják az embert az újjászületéstől, és megerősítik a vallásosságban, a vallásos hitben. És ezért van az, hogy azok az emberek például, akik, tehát én ismerek több vallásos embert is, akik fölvették a vakcinát, és emlékszem arra is, mert akkor még én is jártam templomba, hogy a pap is szorgalmazta, hogy vegyék fel a vakcinát, sőt, emlékszem arra is, hogy mikor egyik nap hazajött munkából a feleségem, és akkor én mutattam neki, hogy nézze csak, hogy ez elképesztő, hogy tehát én addig azt hittem, hogy ez egy ilyen őrült magyar sajátosság, hogy itt a magyar papok, amikor láttam, hogy ezt a Bőte Csaba féle kampányt a Facebookon, hogy oltás egyenlő oltalom, meg ilyesmi, és akkor utána néztem, hogy ez csak valami magyar őrültség, sajátosság, vagy pedig ez ténylegesen a római katolikus egyháznak a hivatalos álláspontja, mert én valahogy akkoriban éreztem a vakcinákkal kapcsolatban, vagyis ezzel az egész kampányal kapcsolatban, oltás egyenlő oltalom kampányal, meg mindennel kapcsolatban, tehát ezzel az egész Covid mizériával kapcsolatban, hogy ez egy gigászi nagy megtévesztés, és a itt olyan világ térdre kényszerítése, és mit, tehát, vagy nem is a világ, tehát az ember térdre kényszerítése. Tehát azt éreztem, hogy hazugság, de még nem tudtam, mi az igazság, és elkezdtem kutatni, keresni. És például akkor kerestem és kutattam ki azt, hogy ez most tényleg a katolikus egyháznak az álláspontja, hiszen nem is tudom, hát legalább 2 milliárd híve van a világban, tehát ő rajta, ha csak ők elmondanák az igazságot, akkor már megbukna ez az egész nagy Covid hisztéria és kampány. És akkor rákerestem a Vatikán magyar nyelvű honlapján, mert a Vatikánnak ugye, mivel világvallás, mindenféle nyelven működik a honlapja. És van magyar nyelvű honlapja is. És rákerestem akkor erre az egészre, és akkor láttam például, hogy a Vatikán a WHO-val stratégiai szerződést kötött. És akkor én próbáltam mondani a feleségemnek, hogy nézze már meg, mi folyik itt. Ugye templomok bezártak, húsvét előtt közvetlenül az egyházunk legnagyobb, legszentebb ünnepén, akkor stratégiai szerződés a WHO-val, egy olyan szervezettel, amelyik a világ több pontján szorgalmazza az abortusz, meg ilyesmit, tehát, hogy a Jézus sátánnal semmiféle szín alatt nem köt szerződést, tehát ilyeneket mondtam neki. Nem úgy stratégiai szerződést a sikeres kampány érdekében, ami ott le volt írva, hát ott föl is olvastam neki, hogy hát, ha elképed, és akkor látja, hogy mi van, és akkor legalább kereshetnénk együtt az igazságot. De nem. Tehát ezért vannak az emberek hazugságba tartva, tehát, hogy valahogy minden föl van oldva, ilyen mondva csinált magyarázatokkal, meg dogmákkal, meg hamis izékkel, meg na mindegy. És azóta is ez van. Szóval azóta is, amiket én mondok, az a sátáni, meg ördögi, és azóta is, amit az egyház mond, az a, mármint úgy értem, a világi egyház, a jól szervezett egyház, az a frankó, az a tuti. És hogyha tévedtek is, hát tévedni emberi dolog. De az, hogy ugye emberi életek múltak ezen, az már el van felejtve. És ugyanúgy lehet hallgatni a papokat prédikálni. Nem mindegy. Szóval az a durva ebben az egészben egyébként, hogy ezzel a szifilizációval, tehát ezért jött nekem ez a szó, hogy szifilizáció, civilizáció helyett, mert a paráznaság okozta nemi betegség, az lappang az egész világban folyamatosan, és mindenféle tüneteket produkál, de azokat a tüneteket, ugye ilyen tüneteket, mint például, hát most a legújabb az a Covid-járvány volt, tehát ezeket a tüneteket, tehát nem a gyökerét találja meg az ember ezeknek a problémáknak, magának a parázna, tehát a paráznaság maga a gyökere, és akkor így tehát így, ahogy én például kívülről elindulva, tehát ami külső hatalmas képek elém lettek dobva, így ezáltal például a Covid idején, úgy jutottam el végül a saját magam paráznaságáig, és így kaptam feloldozást belőle Krisztus ismerete által, mert tehát senki más nem képes erre, csak Jézus Krisztus újjászületés által. Tehát szükséges újjászületni, ezért beszél. Tehát mindenki olvassa el tényleg figyelmesen János evangéliumát, és abban is különösképpen a harmadik fejezetet, ahol Nikodémussal beszélve Jézus elmondja pont egy vallásos, egy vallási előjárónak, egy teológiai professzornak, hogy itt semmiféle ceremónia, meg sem, tehát most nem ezekkel a szavakkal, de hát egész, tehát az, amiben ő benne volt egész addig, és amit ő képvisel, és amit ő tanít, és mit tudom én, a népénet, az semmit nem ér, hogyha nem születik újjá. Tehát üdvözülni nem fog senki. És hát ez van, tehát a történelem mindig is így ismétli önmagát. Hát a Jézus korában is a vallási vezetők, farizeusok, meg szadduceusok, meg írástudók, meg mit tudom én, tehát az igazsággal szemben, azzal szemben, hogy az emberek újjászülethessenek, tehát hogy meg legyenek tartva a világban, annak érdekében, még a fizikai ellenségükkel is képesek voltak összefogni, és ez mindig így volt, és ez mindig is így lesz Krisztus ismerete nélkül. Tehát akkor is összefogtak a római birodalommal, hogy az igazság legyen eltüntetve. De hát nem sikerül. Nem lehet legyőzni az igazságot. Még akkor se, hogyha le van ördögözve az, aki az igazságot szólja. Tehát teljesen mindegy. És szóval az a durva, hogy ezzel ugye két legyet is ütöttek egy csapásra. Ezzel, ahogy meg lett fűzve a magyarság. Én ezért mondom, hogy tehát ebben én nem vagyok biztos, hogy most tényleg Szent István fölajánlotta az országot Máriának vagy sem. De én nekem az a meglátásom, hogy ezt azért találták ki róla, hogy meg legyen fűzve a magyarság. Ennek az egész világot felemésztő, bábelépítő programnak. Tehát, hogy annak hódoljon a magyarság is teljes szívével és teljes erejével, és akkor mindenféle babonaság erre az egészre ráépítve. Hát, na mindegy, nem tudom, hogy ez így érthető, ahogy mondom. És ennek volt része az is, hogy hát egyébként, mit tudom én, a Szent István napi augusztus 20-ai körmenet, Szent Jobb körmenet, az is erről szól, ebben erősíti meg az embert, ebben a hazug babonás hitben, ahelyett, hogy mindenki szembesülne azzal, a saját lelke tartalmával, azzal, hogy mi van ő benne. Tehát így van benne tartva az ember egy ilyen hamis magyarságtudat erőltetésében és megerősítésében. Ezek mind-mind szellemi oltások. Ezek olyan oltások, amik ráadásul ugye az ünnepekkel ismételve vannak, folyamatosan be vannak vétetve az emberrel. El ne felejtse, hogy ki ő és hol a helye, és hogy kit kell szolgálnia. És akkor mit tudom én, tartsd meg Isten szent atyánkat, meg ilyeneket énekeltetni. Ezek mind-mind szellemi oltások. Tehát Jézusnak nincsen földi helytartója. Viszont az szükséges elhitetni az emberekkel, hogy a földi birodalmakat szolgálják, hogy van földi helytartója. Mert akkor így ki van szervezve az életükből teljes mértékben a Szentlélek. Tehát akkor nem kell, hogy a Szentlélekkel kapcsolatuk lehessen az igazság lelkével. Akkor nem kell, hogy kérdéseket tegyenek föl, hanem fogadjanak el minden dogmatikusan. Egyébként minden egyes irányzat, amelyik sziklaszilárd alapokat épít magának, persze látszólag csak, az mind-mind dogmákkal dolgozik. Ilyen dogmák vannak a tudományban is, mindenben, orvostudományban is akár. Hát ilyen dogma volt például a most a COVID időszak alatt például a WHO protokoll, tehát amit be kellett tartani a minden egyes egészségügyi intézménynek, mindenféle kérdés nélkül, ezek is dogmák. Ezeket, tehát hogy ezek ilyen könnyedén beépüljenek az ember életébe, ehhez az kell, hogy a vallásos gondolkodása se legyen más. Sőt, a vallás ezt már évszázadok alatt jól előkészítette, a dogmatikus gondolkodás kialakítását. A vallásosságra aztán ráépülő közoktatás, az is szintén a dogmatikus gondolkodás szorgalmazza. Ugye? Viszont Például a történelmet is mindig a győztesek írják, és kik akarnak mindig győzni? Hát a bukott ember akar mindig győzni. Az, aki tudja jól, hogy nincsen neki sok hátra, ezért ami van, azt ő ki akarja használni, és addig tombol, és mint ordító oroszlán körbejár, és azt néz, hogy kit nyerhessen el, és kit foghasson meg a maga javára, a maga, mit tudom én, stratégiájának a végrehajtásához, meg céljainak, birodalmi céljainak a végrehajtásához. De ugyanez működik, ez szerint a gondolkodás szerint az egyén szintjén is. Ugyanúgy a test kényelme, a jóléte, e világi bővölködés, stb. Ezek mind-mind innen eredeztethetőek, ebből a fajta. Tehát innen eredeztethetőek. Hát ezért mondja azt Jézus, hogy fussatok ki belőle én népem. Na, és amit akartam mondani, hogy és ezzel ráadásul még két legyet is ütött egy csapásra, a sátán persze csak látszólag, vagy ideig óráig tarthat az ő hatalma, mert az egyik az, hogy akik Krisztust keresik, az igazságot keresik, azok megelégednek a dogmákkal, ceremóniákkal és a vallás adta keretekkel, amibe, hogyha beleszorulnak, tehát a legnagyobb bajban ezen a világon, ezt elmondtam a feleségemnek is, az intézményesült kereszténység alá tartozó hívek vannak üdvözülés szempontjából. Nagyon távolra vannak hajítva az igazságtól. Ez az egyik. Tehát ez az egyik csapása a sátánnak, amit elért. A másik csapás pedig az, hogy mivel így egy teljesen torz kereszténység alakul ki, ami torz istenképeket eredményez, és egyáltalán nem lesz vonzó az igazságkeresők számára, tehát a világban tévelgők számára, mert latrok és kalmárok, és nem tudom micsodák székhelyévé vált, és ez látványosan látszik is. Tehát ez olyan, mint amikor, tehát Jézus nem véletlen verte ki a kufárokat a templom tornácáról, a pénzváltókat, meg a kereskedőket. Mert ott voltak azok az emberek, akik Istent keresték, a pogányoknak a helye volt az. És hát milyen Istennel fognak találkozni akkor, amikor ott kufárokat látnak, meg pénzváltókat, tehát ugyanazt, ami elől ők menekülnének az igazság felé. Na, szóval a világi ember pedig emiatt a torszkép miatt, mivel hogy ezzel azonosítják Jézus Krisztust és az Istent, mivel így van beágyazva a világba a vallások által, ezért ők viszont nem fogják keresni. De ezzel egy kicsit így tökön is szúrta magát a sátán egyébként, mert mivel, hogyha ettől megundorodnak és ott nem fogják keresni, akkor esetleg Jézus Krisztus valódi bizonságtevőitől, hogyha ő rájuk rábukkannak, vagy igazából ő rajtuk keresztül Jézus Krisztus meg tudja szólítani őket. Csak ugye pont az, hogy ilyen panelekként már be van épülve az ember gondolkodás módjába egy csomó minden. Éppen ezért például én ezt tapasztalom nagyon sokszor, hogy például anyukámnak tök hiába beszélek ezekről a dolgoktól. Tényleg úgy becsukja a fülét, úgy menekül ettől az egész témától, ahogy csak na. Mert ő ezt az egészet még mindig a vallással azonosítja, és hiába próbál neki magyarázni, hát nem is lehet neki elmagyarázni, mert egész egyszerűen meg se hallgat. Tehát nem képtelen meghallgatni és végighallgatni. Na mindegy. Tehát ő is ezt a vallással, illetve a vallásossággal azonosítja. Tehát a Krisztus követést. És hiába magyarázom neki, hogy ez nem az. És azért magyarázom hiába, mert ennek én is oka vagyok, illetve okozója, mert ugye azelőtt én vallásos ember voltam. Tehát katolikus. Ennyi. És most az a különös helyzet állt elő, az a nagyon érdekes helyzet, hogy mind a katolikusok, mind akik viszont a vallásból nem kérnek, de mivel Jézus Krisztust csak a vallással tudják asszociálni, azok most mind, hogy mondja, az ilyen szavak ellen hadakoznak. Tehát látszólag úgy néz ki, hogy persze nagyon nyerésre áll a sátán, főleg most ezzel a Charlie körküggyel is, amit most ugye bevetettek, ami most nagyon szimpatikus mind a vallásosok és mind a nem vallásos, de igazságkereső emberek előtt. Csak ugye azt nem veszik észre, hogy ez az egész mozgalom és minden. Tehát az, hogy például tegyük újra nagyjá Amerikát, az USA-t, ennek a jelszava alatt futott ez az egész. Tehát Jézus ilyenről nem beszélt, hogy ő azt mondta, hogy e világon nyomorúságotok lészen, tehát aki őt követi, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Tehát legyőztem a világot, és a világ fejedelmét. Na, szóval nem e világi bővölködést és nagy gyálmelést, meg ilyeneket szorgalmazott Jézus Krisztus. Tehát akkor, aki ilyeneket mond, és, de ugyanez vonatkozik Magyarországra, és most teljesen mindegy, hogy itt Charlie Kirk, vagy nem Charlie Kirk, de ugyanezzel kampányol folyamatosan a Fidesz-KDNP is, akik, tehát ez is ilyen kognitív diszonancia. Tehát ugye őket erőteljesen támogatja a keresztény, tehát a keresztény egyházak, hát ugye még református püspök miniszterük is volt, most már nem az, de még az is volt nekik, akkor ugye, és mégsem tűnik fel az embereknek, hogy tehát pontosan emiatt, hogy dogmákkal és egyszerű ceremóniáknak, nem tudom, tehát ezzel a langyosban tartással beérik, és nem keresik személyesen az igazságot, és nem válnak bizonságtevővé a keresztények, mert beérik ezzel, a dogmákkal és ceremóniákkal, meg a babonás hittel, meg az évente többször ismétlődő vallási ünnepekkel, amelyekkel ez a babonás egyházba kötözöttség, dogmatikus egyházba döngöltség van folyamatosan megerősítve évről évre, újra és újra, és nem bizonságtevővé válnak, és éppen ezért szemet hunynak gyakorlatilag minden fölött, mert, és elintézik egy legyintésre, hogy ja, hát téved mi emberi dolog, meg ó, hát igen, gyarlók vagyunk, tehát, hogy magukat keresztény konzervatívnak mondó vezetőink vannak, ugye, akik mind milliárdosok, mind szemtelenül dőzsölnek, és gyakorlatilag, hogy mondjam, tehát beleröhögnek a saját népüknek a pofájába, mit tudom én, luxus vadászatokról posztolva fotókat, meg nem tudom én mi, tehát amik egyrészt kiverik az embernél a biztosítékot, másrészt viszont arra kéne, hogy fölhívják az ember figyelmét, hogy hát akkor ne ezekre figyelj, ember, hanem keresd az igazságot. És azt Krisztusnál meg fogod találni, és akkor nem fogsz már hinni ezeknek a megmondó embereknek. Mindegy, szóval. És egyre, tehát hogyha az embert megérinti Jézus Krisztus, vagy az ember találkozik Krisztussal valóban, tehát tényleg itt a szívében, és ő elkezdi feloldani benne ezeket a dolgokat. Tehát nem engedi az ember onnantól kezdve, hogy a világ oldja föl benne ezt a kognitív diszonanciát, ugye ezt a folyamatos ellentmondásba ütközést, hanem tudja jól, hogy kinél van a valódi gyógyír, gyógymód erre. És már nem tud szemet hunyni az ellentmondások fölött. Viszont nem elítéli embertársait, hanem így Jézus Krisztus szavai alapján megítéli benne a lélek. De amikor benne megítéli a lélek, akkor ő benne saját magában is megítéli ugyanezt a tulajdonságot a lélek. És ezektől a tulajdonságoktól aztán szépen fokozatosan meg is szabadítja őt a lélek, tehát az embert, hogyha újjászületik, s Jézussal jár. Ezért fontos megismerni az ő szavát, és nem hinni mindenféle ilyen vallási vezetőnek, vagy akármi, vagy politikai vezetőnek, vagy tudományos vezetőnek, vagy tekintélynek. Tehát ez mind-mind a halálba viszi az embert. Mert mind-mind a földhöz, a földi javakhoz, a földi javak hajszolásához, a földi dolgok élvezetéhez, ezekhez tapasztja a figyelmét. Úgyhogy valóban szükséges mindenkinek újjászületni, aki élni akar Jézus Krisztus által. Tehát nincsen más mód. Főleg ebben a jóléti európai társadalomban. Egész egyszerűen nincs más mód. Tehát még egy ilyen, mit tudom én, vagy nehézségekkel küzdő, elgyötört ember, az nem fogja azt hinni erről a saját földi ábrázatáról sem, hogy ez a paradicsom mi állapot, és hogy itt kell neki a paradicsomot. Tehát ő torkig lesz ezzel, ő nem fog ebbe kívánkozni, ő innen el akarna kívánkozni majd, meg el akar kívánkozni. Tehát akinek itt nyomorúsága van valóban. De akinek csak nyomorúsága van, és úgy szakad rá a nagy valóság, hogy hát ő itt hiába küzd, hiába töri magát, abból hogy mondjam, soha nem lesz neki semmi sem jobb, sőt, miközben elkezd öregedni és betegedni, mindenféle nyavajája lesz, és Isten nélkül szembesül azzal, hogy itt totális hiába valóságot kerget, de már nem akar ragaszkodni a hiába valósághoz. Na, az ilyen ember hajlamos arra Jézus Krisztus nélkül, Isten nélkül, hogy felkösse magát, hogy kezébe vegye akkor a sorsát, hogy valahogy véget vessen ennek. De ugye itt a jólét ígérete, itt a paradicsom ígérete, hát na mindegy, amit ugye Európában van, meg Amerikában újra és újra, és újra és újra ez föllángol, és újra fölerősödik, és újra a hitetés legfőbb tárgyát képezi. Ugye a nagy amerikai álom, ami egyébként nagy európai álom, tehát Amerikát Európa szülte, Európának volt az ígéret földje Amerika. Az egész amerikai álmot a terjeszkedő, kizsákmányoló, mohó, éhes, hazug, keresztény Európa szülte a gyarmatosítással. Azzal, hogy leigázta az egész világot és kizsákmányolta és elvette fenevad módon. Tehát keresztény köntösbe bújt fenevad Európa. És a keresztény köntös, az rajta a vallás, a nagy szajha. Ezért, aki teheti, fusson ki belőle, fusson ki Jézus Krisztushoz, és ő a pusztában újjászüli az ő lelkét. Azért szükséges a puszta egyébként ez az egészhez. Tehát szükséges ehhez, tehát az újjászületéshez elcsendesedni. És szükséges a puszta, szükséges, mégpedig azért, hogy aztán szükséges egyre több és több megpróbáltatás, mármint hitbéli megpróbáltatás, hogy nehogy visszafoljon az ember a világba, nehogy, mit tudom én, betörjön, és visszakullogjon azokhoz, meg oda, ahonnan már egyszer kifutott, mert sokkal rosszabb lesz az állapota akkor. Mert tudni fogja azt, érezni fogja azt, hogy a jót elhagyta, azt, aki őt kihívta, aki őt megmentette, hogy a megmentőjét köpte szembe. Tehát ez maga a júdási állapot, hogyha ez megtörténik az emberrel. Úgyhogy Isten őrizzen, hogy ez bárkivel is megtörténjen, akit elhívott Isten erre az útra. Ezért szükséges folyamatosan bizonyságot tenni az élő Istenről, és bármit is had, azt továbbadni és elmondani. Még hogyha kicsi zavaros is, mint például az én beszédem, és lehet, hogy semmit nem lehet belőle érteni, de én most ezt kaptam. És ez az egész csak egy szóval indult, azzal, hogy szifilizáció. Na, ez a szifilizációnak a lényege. Ennek a szónak, vagy szójátéknak. Úgyhogy ilyen érdekes, játékos módon tanít az Isten, hogy mindenképpen a figyelmem ő rajta maradjon, és ne hújjak vissza a világba, mert hajlamos vagyok rá, hát hiszen én is ebben a világban élek, mint mindenki más. De hát Jézus nem azt kérte az atyától, hogy vegyen ki bennünket a világból, és ragadjon el, tehát ez ilyen, akik ilyen nagy elragadtatást, ilyen fölröppenünket várnak, meg ilyesmi, azok óriási tévedésben vannak. Tehát nem azt kérte, hogy vegyen ki bennünket a világból, hanem hogy őrizzen meg bennünket a gonosztól. És ilyen egyszerű módszereket alkalmaz, ami gyarló, bűnös lelkünk megmentésére az Isten, hogy egy ilyen szójátékot bepattint az elménybe, hogy szifilizáció, csak úgy. És akkor utána néztem, mi ez a szifilisz, paráznaságokán nem úton terjedő olyan betegség, amelyik folyamatosan hamis tünetegyütteseket okoz, vagyis betegségeket majmol le, hogy az ember a gyökerére ne találjon rá, a problémája, a bajának a gyökerére lehetőleg ne találjon rá. Na, ezért egyébként, ha a Marx, Engels, Leninsnek, bocs, hogy így mondom, akit ez bánt, nem bántás volna, ez is csak egy ilyen, bocs, hát ne, jó, nem akarok viccelődni, de Marxnak igaza volt abban, hogy a vallás a népek ópiuma. Ennyiben igaza volt, de ő is a feloldást rossz helyen kereste. Ő is fenevad módjára találta csak meg a megoldást, mert nem elég meglátni a valóságot, mert ez egy dolog, hogy ő meglátta a valóságot, de nem az igazság alapján ítélte meg, hanem ugye osztályharc alapján, meg nem tudom, tehát ilyen, tehát az akkoriban, tehát nem véletlen, hogy egyszerre jött a darwinizmus, meg a marxizmus, tehát a marxi elméletek, ezek egyszerre születtek. Tehát az osztályharc is arról szól, hogy az erősebb kutya, pont, pont, pont. És a darwinizmus is erről szól. Tehát a fajok harca egymással a legerősebbnek a fennmaradása érdekében. Na mindegy. De az igazság nélkül eddig tud csak jutni az ember. És akkor pontosan ugyanazt a valóságot, tehát ebből is megértheti az ember, hogy itt valóban bukott állapotban létezünk. Tehát emberileg gondolkodva, és csak ilyen elméletekre támaszkodva, az ember ugyanabban marad benne folyamatosan, és ugyanazt a mókuskereket járja újra és újra, esetleg csak átöltözteti, ad neki ilyen színezetet, olyan színezetet, ad mit tudom én, a demokráciának is akár keresztény, szocialista színezetet, tehát ilyen fából vaskarikákat gyárt, mindenfélét legyárt, átöltözteti folyamatosan a produktumát, de a produktum az végig ugyanaz marad. Az a bukott állapota marad. Ádám és Éva óta folyamatosan a bukott állapot csinosítása, illetve átöltöztetése folyik, meg zajlik. Esetleg felmagasztalása, mert ugye még fel is magasztalja magát az ember. Tehát pont amit a bukás okozott, meg a bukásból, amit merített, ugye a tudás, meg a tudása által azt magasztalja folyamatosan. Tehát itt, aki bármilyen politikai megoldásban reménykedik, vagy emberi megoldásban, annak sajnos azt kell mondjam, hogy nem fog sikerülni, mint ahogyan az emberiségnek a több ezer éves történelme során ez már jól látható, nem fog sikerülni. Tehát itt nem fog sikerülni paradicsomot építeni, meg jólétet, meg biztonságot, meg békét, meg ilyesmi. Mert itt pont azt kell, hogy észrevegyük ebben a világban, hogy itt nekünk nyomorúságunk van, és akinek itt nincsen nyomorúsága, vagy nem érzi a nyomorúságot, akár csak a lelkében, annak egyszerűen nincs módja arra, hogy a tökéletességbe juthasson vissza az atyához, mert akkor nem fogja keresni az igazságot, illetve az igazság folyamatosan keresi az ember, de nem fogja meghallani az igazság szavát az ember, és benne ragad a régiben folyamatosan, csak átöltözteti, felöltözteti, csak mit tudom én, jobban megfeszíti magát esetleg, és akkor több pénzt keres, és akkor több javakat szerez, na de mi végre, csak halmoz, és be akarja biztosítani magát a nagy semmibe, a nagy elmúlásba, aminek elmúlás úgyis a vége, test szerint, tehát hogy a testi akaratok szerint, vagyis a test valósága szerint, ez szerint a korlát szerint, amiben itt vagyunk, ugye tér, idő és anyag korlátai közé szorítva, ezek megszűnnek a test halálával. És utána azzal marad mindenki, amit gyűjtögetett. Így, aki a rothadót gyűjtögette, a mulandót, a rozsdázót, a mojrágtát, az azzal marad. Na, hát így ennyit szerettem volna mondani. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!